Jézus Krisztus mondja, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 32. zsoltárunkat keressük meg, és az első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 226. dicséretünket. 226. énekünk első 3 versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Mózes 4. könyvéből, a 11. fejezetből hangzik hozzánk, a 11. rész első 9 verséből a következőképpen.
Egyszer a nép csiránkozott az Úrnak, hogy rosszul megy a sora, az Úr pedig meghallotta, és haragra gerjedt. Fölgyulladt ellenek az Úr tüze, és belekapott a tábor szélébe. Ekkor a nép Mózeshez kiáltott, Mózes pedig imádkozott az Úrhoz, és elaludt a tűz. Ezért nevezték el azt a helyet Tabérának, mert felgyulladt ellenük az Úr tüze. De a közöttük levő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért Izrael fiai újra siránkozni kezdtek, és ezt mondták: ki tart jól bennünket hússal? Emlékeztünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. A manna olyan volt, mint a koriandermag, hasonló az illatos gyantacsephez. A nép elszélet és úgy szedegette. Kézi malmon megörölték, vagy mozsárban megtörték, azután fazékban megfőzték, és lepén készítettek belőle. Olyan íze volt, mint az olajos süteménynek. Amikor a harmat leszállt éjjel a táborra, akkor szállt le a manna is. Drága Szentlélek, Úristen, légy itt közöttünk, lásd meg bajainkat, lásd meg siránkozásainkat. Látod, Urunk, hogy mennyi dologért tudunk siránkozni. Siránkozhatunk butaságunk miatt, azt, hogy nem látjuk meg nap mint nap a Te csodáidat. Siránkozhatunk helyes megszomorodás alapján. De kérünk, Urunk, Te töröld le minden könycseppet a szemünkről. És bocsáss meg nekünk, hogy sokszor restek vagyunk neked hálát adni. Azért a csodáért, amit nap mint nap kapunk tőled. Vakok vagyunk, és nem látunk. Nem számolunk veled. Mindennel számolunk, pénzzel, lehetőségekkel, de veled nem. Te vagy az utolsó esélyünk, hogy ez megváltozzon az életünkben. Kérünk téged, Urunk, hogy nyisd meg szívünket, hogy befogadhassuk a Te igédet, és amit előttem a Te szent sákramentumodban, kérünk, Urunk, hogy örömmel fogadhassuk. Áldott legyen a Te szent neved, mindörökké. Ámen.
Helyünket elfoglalva készüljünk énekléssel Isten üzenetének meghallgatására. 240. dicséretünk első verszakát énekeljük együtt. Mózes 4. könyvéből olvasott ige szakaszunk mellett még János evangéliumából hangzik hozzánk Isten igéje, a 6. fejezet 35. és 51. verseiből a következőképpen. Jézus azt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket most. Magyar népünk gyönyörűen öntötte formába azt a felismerést, amely a kenyérhez kapcsolódik, alapvető táplálékunk, és ezért életnek is nevezte. Most ebben a 21. században, vagy azt is mondhatnám, hogy posztmodern korunkban, azonban, minthogyha a kenyér szerepének helye is megváltozott volna, vagy megváltozna folyamatosan. Minthogyha másképpen tekintene rá az ember. És úgy felvetődött bennem az a kérdés, hogy vajon akkor hogy is van az, amit Jézus Krisztus mondott, illetve hogy hogyan viszonyulunk mi ahhoz, amit Jézus Krisztus saját magáról mondott, amikor önmagáról, önmaga szerepéről, küldetéséről beszélve, így szólt, ahogyan az most János evangéliumából hallottuk, én vagyok az élet kenyere. Amikor ezt a képet használta, hogy ő olyan számunkra, mint a kenyér. Ezen a mai istentiszteleten éppen ezért, amikor készülünk ide a megterített úrasztalához is, kicsit ezt gondoljuk végig, hogy félre tolhatjuk-e, úgy, mint ahogy a kenyeret, a táplálékot időnként már félre tolják, mert azt mondják, hogy más egészségesebb, vagy mást jobban szeretek. Félre tehetjük-e Jézus Krisztust? És ha félre tesszük, akkor mi lesz ennek a következménye? És soron miért is van nekünk igazán szükségünk Jézus Krisztusra? Miben mutatkozik meg az, hogy ő valóban kenyér, az életnek kenyere? Hadd kezdjem egy legendával igazából. Lengyelországi Krakkó városának a főterén többek között áll egy két tornyú templom is. A két torony különbözik egymástól. Magasságában is különbözik, meg a formájában is különbözik. És a krakkóiak között magyarázatként, hogy miért van ez a különbség, megszületett egy legenda. E legenda szerint két testvér építette a két tornyot, úgyhogy egyik az egyiket, másik a másikat. Az egyik testvér azonban miközben építették a tornyokat, nagyon-nagyon vágyott arra, hogy az ő tornya lehessen a magasabb, az ő tornya lehessen a szebb. Mondhatom azt, hogy a féltékenység az egyre jobban urrá lett a szívén. És aztán, hogy valóban így történhessen, egyszer csak úgy döntött, hogy a testvérét félreteszi az útból, megölte. Lelkiismerete azonban nem hagyta nyugodni, és az lett a következménye, hogy leugrott a toronyból. Meghalt ő is. Olvastam a legendának egy, mondhatom talán azt, hogy bővített változatát is. A bővítés az úgy szól, hogy igazából azért, hogy valóban az ő tornya lehessen a magasabb, meg az ő tornya készüljön el egyáltalán hamarabb is így, hogy magasabb és szebb lesz, ezért az előkészítő munkálatokra nem figyelt oda igazán ez a testvér. Nem vált számára fontossá, hangsúlyossá az, hogy megfelelő alapozása legyen annak a toronynak. Csak arra törekedett, hogy gyorsan a magasba törhessen, és megelőzhesse a testvérét. És aztán így épült a torony, de mivel nem volt megfelelő alap, ezért közben rá kellett döbbennie, hogy nem lehet tovább úgy építeni, hanem egyre szűkebbre kellett magát a tornyot építeni, ahogy haladtak fölfelé. És hát ennek a bővített változatnak is az a vége, hogy megölte a testvérét, és aztán ő maga is öngyilkos lett. Tudom, a legendák igazából kitalált történetek, bár azért miért ne lehetne egy-egy legendának valóság mozzanata is? Vagy ha nincs is netán valóság mozzanata, de azért az egymás után következő nemzedékeknek bölcsessége vagy tapasztalata, az miért ne kerülhetne bele és fogalmazódhatna meg valamilyen módon egy-egy legendában. Mint ahogy én úgy érzem, hogy ebben a legendában is ott van. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy a féltékenység, a minden áron felül kerekedni akarás, az évszázadok során mennyi tragédiát és mennyi bánatot okozott. Aztán, hogyha a legenda bővített változatára gondolunk, akkor meg tulajdonképpen arra a felismerésre juthatunk el, hogy a ma embere, a ma emberének a jellemzői annyira benne vannak ebben a bővített változatban, hiszen nem ez jellemző-e a 21. század emberére, hogy igen, vágyik a sikerre, de hogyan? Lehetőleg könnyen juthasson hozzá, lehetőleg kevés munkával, vagy akár munka nélkül, lehetőleg ne kelljen áldozatot hozni, de sikeres lehessek, népszerű lehessek. És nem az jellemzi-e a ma emberét úgy általában, hogy azonnal szeretne mindent, azonnal szeretné a sikeret is, a népszerűséget is. Hogy nem tud várni, hogy nincs benne kitartás, hogy amikor sikerül neki valamit elérnie, akkor talán kis futó öröm úgy megjelenik a szívében, de aztán ez is ekettőre elmúlik, és már megint valami más után vágyik. És már megint rohan tovább, elégedetlen. Vagy mondhatnánk úgy is, ahogyan Mózes 4. könyvében jellemezte a Szentírás azokat a pogány embereket, akik a zsidó nép, a pusztában vándorló zsidó nép közzé keveredtek. A gyülevész népet. Hogyan is olvastuk? Telhetetlenek voltak kívánságukban. És ebből már adódik is számunkra a felolvasott ige szakaszoknak első nagyon fontos üzenete, mondani valója, hogy mindenek előtt saját magunkkal kell tisztába jönnünk. Hogy kik is vagyunk, honnan is indultunk el, hová tartunk. Hiszen lehet úgy is élni az életet, mint ahogyan a zsidó nép haladt ott a pusztában. Vagy talán inkább úgy kellene fogalmaznom, hogy ahogyan haladhatott ott a pusztában, mert ők se mindig ennek megfelelően reagáltak a körülményeikre. Hogyan haladhattak ők a pusztában? Úgy, hogy tudták, hogy honnan jöttünk. Tudhatták, hogy Egyiptomból jöhettek ki, azaz a szolgaságot, a kényszermunkát, a kifosztottságot, a nyomorúságot hagyhatták a hátuk mögött. S hová tartunk? Az ígéret földje felé, amit Isten megígért, a fejét tarthatunk. S hogyan? úgy, hogy ott a pusztában haladva is van vezetőjük. Nem kell össze-vissza bóklászni, mert Isten ott jár előttük, ahogyan olvashattuk nappal felhőoszlop, éjszaka pedig tűzoszlop formájában. Lehet így is élni, hogy tudom, mire kaptam az életemet. Tudom, hogy honnan jöttem, honnan indultam el. És tudom, hogy hová tartok. Van értelmes életcélom, és ebből az irányba haladok, és semmi, de semmi nem tántoríthat el engem ettől. A másik fajta életmód az ennek a bizonyos gyülevész népnek az életmódja, mert lehet úgy is élni, ahogyan ők. Akikről azt olvastuk, hogy ők oda csapódtak a pusztában vándorló zsidókhoz, és telhetetlenek voltak kívánságukban. Lehet úgy is élni, hogy nem tudom igazából honnan jöttem, azt sem tudom, hogy hová tartok, csak úgy ide-oda csapódom, talán az érdekek mentén, most ide, máskor oda. De nem tudom igazából, hogy mire kaptam az életemet, és nem tudom, nem ismerem azt a célt, amely felé valóban érdemes haladni. Ne sajnáljuk az időt annak a tisztázására, hogy én hogyan is élek itt a földön, hogy én hová tartozom. Ahhoz a néphez tartozhatom-e igazán, és úgy élem a mindennapjaimat is, amely nép tudhatja, hogy honnan jöttem. Pál apostol nem egyszer emlékeztette az Úr Jézus Krisztusban hívőket, ne felejtsétek el, honnan jöttetek, a sötétségből. Ne felejtsétek el, milyen volt ott és akkor az életetek. És most a világosságban, Isten országában élhettek, járhattok. És ennek megfelelően milyenek lehetnek a ti hétköznapjaitok, és hogyan élhettek. Ne sajnáljuk tehát az idő annak a tisztázására, hogy valóban haladok-e afelé, a cél felé, amely felé érdemes haladni, amelyet az Isten tűzött ki elém. Most, amikor készülünk ide a megterített asztalhoz, akkor tegyük fel magunkban és magunknak ezt a kérdést. Minden napjaimban használhat-e az Úr engem, mint Jézus Krisztusra mutató úti tábla, útjelző tábla. Úgy vagyok-e ott, a családomban, a munkahelyen, a szomszédok között? Ez-e a legfontosabb számomra? Ez-e az életem értelme? Hogy Jézus Krisztusra rámutassak, hogy Jézus Krisztushoz segíthessem a körülöttem élőket, hogy azoknak, akik még a kárhozatban, sötétségben élnek, üdvösségük lehessen. Kérjük Isten szent lelkét, segítsen nekünk őszinte választ adni erre a kérdésre, hogy úgy jöhessünk ide, az Úr asztalához. Második üzenete ezeknek a felolvasott ige szakaszoknak igazából következik az eddigi gondolatokból. És ez pedig az, hogy tisztán kell látnunk a különböző dolgoknak az értékét. Hogy mi az, ami igazán fontos, ami igazán értékes. Amikor olvastam itt Mózes 4. könyvéből, ezt az ige szakaszt, amit mi is hallhattunk az Isten tisztelet elején, akkor nem tudtam, hogy sírjak, vagy nevessek. Amikor olvastam, hogy hogyan élte meg ott a minden napjait a zsidó nép a pusztában vándorolva. Amikor is ezt kellett, hogy feljegyezze a Szentíró, a közéjük keveredett emberek gyülevész nép hatására újra elkezdtek keseregni a sorsuk miatt ezekkel a kérdésekkel, szavakkal, ki tart jól bennünket hússal. Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, pórihagymát, vöröshagymát és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. Arra emlékeznek ezek a zsidók ott a pusztában, hogy Egyiptomban olcsón ehettük ezeket a felsorolt ennivalókat. De úgy tűnik, hogy arra nem emlékeznek, hogy Egyiptomban elnyomtak bennünket. Hogy Egyiptomban meggyilkolták a gyermekeinket. Hogy Egyiptomban kényszermunkára fogtak bennünket. Megaláztak bennünket. Nem döbbenetes. Az nem jut eszükbe, hogy a pusztában való vándorlás igazából a szabadságot jelenti számukra. És lehet-e egy napon említeni a szabadságot, mondjuk a pórihagymával, meg a vöröshagymával és egyebekkel? Persze tudom azt is, hogy mit ér a szabadság, ha éhen halunk. Azonban ennek a zsidó népnek a mindenható Isten adta a szabadságot. Ő vezette ki őket Egyiptomból. Nélküle soha nem jutottak volna onnan ki. Hát akkor az az Isten, aki képes volt arra, hogy őket kiszabadítsa, kihozza onnan, és vezette őket ott a pusztai vándorlás közben is, arra ne lenne képes, hogy gondoskodjon egyéb életszükségleteikről, hogy adjon ennivalót, hogy ne haljanak éhen, erre ne lenne képes? Ehhez kevés lenne az ő hatalma? Mit várunk mi Istentől? S hadd legyen ez megint egy olyan kérdés, amelyre Isten szent lelke segítségül hívásával igyekszünk választ adni. Mit várunk Istentől? Mi is csak a pórihagymát, meg a vöröshagymát? Vagy inkább a halat, meg a húst várjuk Istentől? Várhatjuk azt is. Hiszen munkánkat becsületesen elvégezve, az áldást is tőle kell várnunk, és tőle várhatjuk. De gondoljunk csak vissza arra, hogy Jézus Krisztus abban az imádságban, amelyet a tanítványai kívánságára megtanított nekik, és amelyet nekünk is megtanított, a mi atyánk kezdetű imádságban hogyan is imádkozott. Benne van az is, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Vagyis azt mondja, hogy igen, a halat, a húst, a kenyeret, a vöröshagymát, az uborkát és egyebeket is kérhetjük és kérjük mi Istentől. De nem ezzel a kéréssel kezdte az imádságot Jézus Krisztus. Nem úgy kezdődik a mi atyánk, hogy mi atyánk ki vagy a mennyekben, mindennapi kenyerünket, és lehetőleg minden anyagi javat, amit mi szeretnénk, azt ad meg nekünk, lehetőleg rögtön és ma. Nem így kezdődik az imádság. Úgy kezdődik, hogy mi atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Akarjuk mi azt olyan igazán, hogy az életünk az ő uralma alatt folyjon? Vagy csak a halat, húst és egyebeket akarjuk tőle? Itt a lehetőség, hogy őszinte becsületes választ adjunk ezekre a kérdésekre is. És úgy adhatunk ezekre a kérdésekre választ, hogy közben hangzik és hangzott az új szövetségből Jézus Krisztusnak a szava saját magáról. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg. És aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. Mit jelent az, hogy én vagyok az élet kenyere? Azt, hogy Jézus Krisztus nem kisebbet, nem kevesebbet kínál, és akar adni nekünk, mint önmagát. Ne felejtsük ezt el soha. Úgy szeretném, hogy az Isten szent lelke vésné bele a szívünkbe, hogy nem kevesebbet, nem kisebbet, ő önmagát akarja adni nekünk, kínálja nekünk most is, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. És hogy mi mindent jelent ez, most ennek az istentiszteletnek a keretében nem fogom tudni elmondani, de azért néhányat hadd mondjak belőle. Jelenti azt mindenek előtt, hogy mi a kis hitűségünkre, a zúgolódásainkra, a célt tévesztéseinkre, a csak magunknak élni akarásainkra, az önzésünkre bocsánatot kaphatunk. Készen van. Mert amikor Jézus Krisztus odaadta az ő testét, hogy megtörjék, és kiontották az ő vérét ott a kereszten, akkor megszerezte nekünk a bocsánatot Istentől. Elfogadhatjuk. Jézus Krisztus önmagát adja. Adja azért is, hogy megnyílhasson előttünk az Isten országa, az ő atyának országa, hogy megismerhessük a valóságnak azt a részét is, amelyről eddig talán nem is gondoltuk, hogy van, vagy el se tudtuk képzelni, hogy a láthatatlan országot, valóságot is megismerhessük, hogy beléphessünk az ő országába, hogy megnyugodhassunk ott, az Isten mellett, a vele való közelségben, együttlétben. Azért, hogy megismerhessük, milyen az, amikor megelégedett tudok lenni, amikor ennek a derűje töltheti be a bensőmet. Amiről Pál apostol úgy írt, most olvashatjuk a Bibliaolvasó kalauzunk alapján a Filippi levélből, hogy megtanultam, hogy körülményeim között megelégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe. Jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Az, hogy Jézus Krisztus az élet kenyere, jelenti azt is, hogy a mindenhatóval, mint Jézus Krisztus által, mennyei édesatyánkkal oszthatjuk mi meg a gondjainkat, a problémáinkat, a hiányainkat. Gyermeki bizalommal mondhatjuk el imádságban neki. Azzal a hittel, hogy nála készen van a megoldás. Megérthetjük és megtanulhatjuk azt, hogy a pénzt, az anyagi javakat, azokat nem szeretni kell, hanem használni. A baj az, hogy mi sokszor felcseréljük a dolgokat. Isten pedig adott nekünk különböző eszközöket, anyagi javakat ad, ránk bíz, azt mondja, ezeket használjuk, az embereket pedig szeressük. És mi mit csinálunk? Elkezdjük szeretni az anyagi javakat, esetleg imádni már. De hogyha az anyagi javakat kezdjük el így módon szeretni, netán imádni, ennek előbb-utóbb az lesz a következménye, hogy az embereket fogjuk használni a mi céljaink elérésére. Nos, ettől is meg akar óvni bennünket az Úr. És hogyha én valóban elhiszem, és elfogadom, hogy Jézus az élet kenyere, és vele táplálkozom, akkor ő meg tud óvni ettől is bennünket. Megtanít bennünket Isten országa törvényszerűségeire. Olyanokra például, hogy ha fel tudom venni a másik ember terhét is, akkor a magamét is könnyebben fogom tudni vinni. Meg olyanokra is megtanít Jézus Krisztus, ha vele élünk, mint az élet kenyerével, hogy nem kell nekem mindig attól szenvedni és azzal kínlódni, hogy várok, elvárok valamit a körülöttem élő emberektől. Szeretetet, megértést, figyelmet, türelmet, mindig csak várom. Nem kapom meg, és akkor igen, síránkozom, sóhajtok, és elkeseredem. Ha Jézus Krisztussal táplálkozom, az ő igéjével nap, mint nap, akkor képes leszek arra, hogy én adjak. Akkor képes leszek arra, hogy igazán jót tudjak tenni velük. Úgy, hogy nem várom a viszonzást. Én vagyok az élet kenyere, mondja Jézus Krisztus. És ez nem csak itt, ezen a földön jelent más minőségű életet számunkra, hanem, ahogyan hallottuk is az igéből, örök életre táplál bennünket. És ez is olyan jó lenne, hogyha komolyan vennénk, hogy az egyetlen út, az egyetlen mentség a halálon túli megmaradásra, az örök életre, az Jézus Krisztus. Hogyha Jézus Krisztussal, az ő beszédével, valóban, mint az élet kenyerével táplálkozom, így lehet nekem örök életem. A kenyér, a táplálék egyáltalán, hogyha megesszük, akkor úgy fejti ki a hatását bennünk, vagyis tud táplálni bennünket. Ez azt hiszem olyasmi, amivel senki nem vitatkozik, és ami olyan egyértelmű számunkra. Hogyha ott van ez a kenyér, és nem táplálkozom, és semmiféle ételt nem veszek magamhoz, hiába van ott körülöttem, valószínűleg egy idő után éhen halok. Meg kell ennem, el kell fogyasztanom. A részem még kell, hogy váljon. Ugyanez igaz az élő kenyérre is. És hogyha Jézus Krisztussal valóban így tudok táplálkozni, akkor ez minőségi változást hoz az életemben. Ez meghatározóvá válik a cselekedeteimre, a mindennapjaimra. Hogyan mondta Jézus? Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön. És aki hisz bennem, az nem éhezik meg, és az nem szomjazik meg. És ebben van egy nagyon komoly figyelmeztetés is. Jézus Krisztus kínálja magát, mint az élet kenyerét, az örök élet kenyerét nekünk embereknek. De a döntést nekünk kell meghozni, elindulni nekünk kell felé. Ő a szabadítást nem nélkülünk akarja végezni, hanem a mi akaratunkkal, a mi mozdulatunkkal, a mi engedelmességünkkel együtt. Viszont, hogyha így munkálkodhat az életünkben, és így adhatja magát, akkor azt tapasztalhatjuk meg, hogy egyre jobban egyé válik az életünk az övével. Mert Jézus Krisztus ezt készítette el számunkra. Igazi lelki egységet, közösséget. Amikor is a gondolataink valamiképpen már, szinte nem is a mi gondolataink lesznek, mert az Úr, az ő szent lelke által befolyásolhat és adhat nekünk gondolatunkat. Amikor az érzéseink is valahogy így alakulnak át, és az érzés világunkból is, azon keresztül is valamiképpen Jézus Krisztus figyelhet a világra, amely körülvesz bennünket. Amikor a tetteink, a cselekedeteink meghatározója is már ő lesz. Ahogyan Pál apostol mondta, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, mert már ő a meghatározó az életemben. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az élet kenyere. És hogy mindez, ami az igében benne van, amit ő mond, ez igaz. Hogy mi ezzel élhetünk, ebben a hitben akar bennünket megerősíteni az úrvacsora is. Mert arról van szó, hogy amilyen valóságosan majd a kezünkbe vesszük a falat kenyeret, megesszük, a miénk lesz, megemésszük, és a bor is egyé válik velünk. Olyan valóságos Jézus Krisztusnak a jelenléte, szabadítása, mindaz, ami elhangozhatott itt ebben a bizonyságtételben, a miénk lehet. Élhetünk belőle, vele, általa. Ne menjünk hát el. Jézus Krisztus mellett, egy csodálatos ajándék mellett. Válhasson számunkra is ő örök élet forrásává. Amen. Énekléssel is készüljünk a megterített asztalhoz. 223. dicséretünket keressük meg, és az első három versét énekeljük, és engedjük, kérjük közben is, hogy Isten szent lelke által munkálkodhasson bennünk. Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, ami az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mi is cselekedjük most ezt. Először magunkban forduljunk bűnvalló imádsággal Urunkhoz, majd pedig hangosan imádkozunk. Hálát adunk kegyelmedért, Urunk, hogy bennünket megszólítottál már, hogy hallhatjuk igédet újra és újra. Hálát adunk neked azért, hogy igéd által már világossá tetted számunkra, hogy milyen küldetést bízol a tieidre. Hálát adunk neked azért, hogy rácsodálkozhattunk már arra, hogy mennyire gazdaggá és valóban értelmessé válhat az életünk, hogyha beleállunk abba a csodálatos küldetésbe, amelyet te készítettél el, és amelyet te végzel, és amelybe bennünket is be akarsz vonni. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy azt is tudhatjuk, hogy hová tarthatunk. Ismerhetjük ígéreteidet. Azt is, amely arról szól, hogy új eget, új földet teremtesz, hogy ímé mindent újjá teremtesz. Most, amikor ezekre gondolunk, bűnbánattal hajtjuk meg a fejünket előtted, s valljuk be neked, hogy mi is annyiszor szem elől tévesztjük ezt, mint ahogy szem elől tévesztette mindezt a pusztában vándorló zsidó nép is nem egyszer. És amikor elfelejtkezett ezekről, amikor levette a tekintetét rólad, akkor elkezdett szúkolódni, akkor síránkozott és kesergett. Mi is hányszor így vagyunk, Urunk. Megvalljuk neked azt is, hogy sokszor még, ha kéréssel fordulunk is hozzád, nem tudunk jól kérni. Bocsáss meg, ha csak földi dolgokat, anyagi javakat kérünk tőled. Hálát adunk neked azért, hogy szabad ezt is, és hogy neked gondod van ezekre is. De ugyanakkor azt is megérthettük, és láthatjuk újra és újra ígédből, hogy te számon tartod tieidet, ilyen jellegű szükségeit is, de sokkal több mindent készítettél el számukra. Bocsásd meg, hogy ezek mellett pedig nem egyszer elmegyünk. Bocsásd meg, hogy nem törődünk velük. Pedig az életünk lehetne sokkal tartalmasabb. Sokkal inkább hasznára tudnánk lenni a körülöttünk élőknek, hogyha elfogadnánk ezeket is tőled. Hogyha imádságban kitárnánk a szívünket és kérnénk lelki áldásaidat. Bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg minden engedetlenségünket, kisítőségünket, zúgolódásainkat, síránkozásainkat. Bocsáss meg földhöz ragadtságunkat, szeretetlenségünket, gonosz indulatainkat, minden bűnünket. Jézus Krisztusért, az ő megtöretett testért, kiontatott vérért, az ő érdeméért kérünk téged, könyörülj meg rajtunk. Amen. Bűnvallásunk után valljuk meg hitünket, mondjuk el az Egyetemes Egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá pólóban. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő, ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Mindezek után pedig még néhány kérdést intézek hozzátok, mely kérdésekre Isten színe előtt őszinte lelkismerettel és hangos szóval válaszoljunk. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és áltatlanságban teremtetett első embernek, emberpárnak esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, Jézus vérének érdeméért, hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz minket az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Ámen. Íme, kedves testvéreim, minden készen van. Jöjjetek ide a megterített asztalhoz, a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, illetve utána az oldalsó részben ülő testvérek. És míg úrvacsorázunk, addig énekeljünk. 459. dicséretünk lesz az első énekünk, és az utána következőkkel folytassuk, amikor már mindegyik verszakát elénekeltük. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, hitvalló őseink is, Isten kegyelméből pedig most mi is. Fejünket meghajtva, helyünkön maradva, imádságban adjunk hálát a kapott áldásokért. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy jöhettünk valóban úgy, ahogy az énekben is benne van, hogy amint vagyok. Köszönjük, hogy Te elfogadsz bennünket, hogy elfogadtál. Köszönjük, hogy most is világossá tetted számunkra, hogy ez azért lehetséges, mert Jézus Krisztus az életét adta ott a kereszten értünk. Köszönjük, tudhatjuk, hogy az ő áldozata nyitotta meg az utat. Köszönjük, hogy ő maga az út. Ó, bárcsak tudnánk ezen az úton boldog szívvel, felszabadult szívvel haladni, s haladni valóban előre a cél felé. Köszönjük igédet, melyel biztattál, erősítettél, figyelmeztettél bennünket. Köszönjük Jézus Krisztust magát, az élet kenyerét. Köszönjük, hogy az írott igében is, a hirdetett igében is kínálta magát Jézus Krisztus most újra nekünk. Elfogadhattuk, befogadhattuk. És köszönjük külön az úrvacsorai jegyeket, amelyek szintén erre emlékeztetnek, amelyek átvételekor azt élhettük át, hogy befogadhatjuk Jézus Krisztust a szívünkbe, az életünkbe, hogy lelkiképpen egyé válhatunk vele, ahogyan a szervezetünk megemészti és befogadta azt a falat kenyeret, azt a kortyport. Köszönjük ezt a lelki egységet veled. Köszönjük, hogy ez egészen másfajta, más minőségű életfolytatást jelent számunkra. És most azért imádkozunk, hogy úgy tudjunk innen elmenni, hogy meglátszódjon majd a hétköznapokban is az, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk. Hogy Jézus Krisztus számunkra valóban kenyérré lett, élő kenyérré. Kérünk téged, segíts nekünk abban, hogy az elfogadott bocsánat örömével hadd tudjunk mi is megbocsátani egymásnak. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne menjen le valóban a nap a haragunkon. Ha haragszunk is, törekedjünk arra, hogy azt még aznap rendezzük. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus táplálékával mehetünk úgy, hogy erőt kaptunk ezáltal a küzdelmeinkhez, a munkánk folytatásához. Köszönjük neked minden áldásodat. Imádkozunk azért, hogy hadd tudjunk a betegjeinkhez is úgy odafordulni, hogy a te szereteted és gyógyító erőd áradhasson rajtunk keresztül feléjük is. Így hozzuk imádságban őket is eléd, így imádkozunk az egyedül lévőkért, a megszomorodott szívűekért, így imádkozunk azokért, akik lelkileg most éppen mélységeket élnek át, akik most talán szem elől tévesztettek téged, akik a rájuk zúduló terhek alatt roskadoznak, és nem látnak téged, keresnek téged talán, de valahogy a jelenlétedet nem érzik, és ez kétségbe ejti őket. Könyörülj meg rajtuk, és kérünk. Urunk, így imádkozunk egész gyülekezetünkért, egyházunkért. Könyörgünk azért, hogy te adj bölcsességet mindnyájunknak, te adj bölcsességet, tanácsot vezetőinknek, és könyörülj meg népünkön is, hogy hozzád fordulhasson, hogy a te népeddé válhasson. Az Úr Jézus Krisztus érdemiért kérjük, hallgass meg imádságunkat kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Úrunk Jézus Krisztusunktól tanult imádkozzuk.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség, mindörökké.
A hirdetésekre figyeljünk még együtt. Mindenek előtt szeretném hirdetni azt, hogy ha tudunk olyan beteg, idős testvérről, aki nem tud már az istentiszteletre eljönni, de szeretne úrvacsorát vennünk, akkor kérem, hogy tessenek azt jelezni, mert nagyon szívesen elviszem házhoz is az úrvacsorát, ahogyan máskor is. Köszönöm szépen az ilyen irányú segítséget is. Sok szeretettel hívom a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Csütörtökön este 6 órától bibliórát tartunk, vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Hirdetem azt is, hogy szeptemberben szeretnénk újabb keresztkérdések kurzust indítani. Ezért kérjük a testvérek segítségét, hogyha tudunk a környezetünkben olyanokról, akik érdeklődnek a kereszténység tanításai iránt, akikben látunk valami kis vágyat, hogy szólítsuk meg őket, biztassuk őket, hívjuk, vagy hozzuk őket a keresztkérdések kurzus alkalmaira, hiszen ez nagyon jó lehetőség arra, hogy megismerkedhessünk azzal, hogy mit is jelent Jézus Krisztus követőjének lenni, mit jelent egyáltalán a vele való élet, hogyan lehet így élni a mindennapjainkat. Az első alkalom szeptember 27-én lesz, este 7 órai kezdettel. Készülünk az őszi gyülekezeti hírlevelünkre is, és ezért hirdetem azt, hogy a testvérektől is várunk írásokat, és biztatjuk a testvéreket, hogyha van olyan akár Istennel kapcsolatos tapasztalatunk, bizonyságtételünk, amelyet szívesen megosztanánk egymással, épülésünkre, hitünk erősödésére, vagy valamely gyülekezeti eseményről szívesen írunk, tegyük ezt meg, és várjuk az írásokat a testvérektől. Szeptember 20-áig lehet ezeket az írásokat leadni nekünk. Végül az adakozás lehetőségét említem, gondoljunk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegény élettére tettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Isten tiszteletünk végén a 448. dicséretünknek a 6. és 7. verszakait énekeljük, tehát 448-as énekünknek 6. 7. verszakait énekeljük, a 7. majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásunk.